Csatló stündét köszöntöm a mai érzékenyítő rovatunkban, szia, szeretettel köszöntelek!
Szia Dalma, és én is köszöntöm a hallgatókat!
Sokszor beszélsz a blogodban arról, hogy az az idézőjeles megálmodott gyermek, aki teljes értékű életet él, aki futkározik, hogy azt a kisfiút el kellett engedni, és azt a Marcit kellett elfogadni, aki van. És ez valamilyen szinten egy gyászfolyamat volt nektek. Ez engem nagyon érdekel, csak nem tudom, hogyan kérdezzek rá, hogy ne legyek tapintatlan.
Nem leszel tapintatlan. Egyébként pont emiatt indult a blogom is annak idején, hogy azt is próbáljam mondani a nyilvánosság felé, hogy nyugodtan lehet kérdezni. Nem tudom, hogy legyen legalább egy olyan ember a barátaink vagy ismerőseink környezetében is, akitől bármit lehet kérdezni. Igen, egyébként gyászfolyamat. Szerintem minden veszteség gyászfolyamat. Lehet az is gyászfolyamat, hogyha mondjuk nem jutsz be oda arra a szakra, egyetemre, ahová szeretnél, mert az egy álom volt, egy álomkép, amit el kell engedni. És persze nem lehet pontosan úgy összehasonlítani, mint amikor mondjuk kedves ismerősünk vagy családtag veszti életét, vagy nem lehet azzal összehasonlítani, hogyha mondjuk egy sérült gyerek születik a családba. De mégis az is egy gyász folyamat. Szóval igen, tehát ugye minden szülő úgy készül egy gyerek fogadására, hogy van egy álomképe, hogy az a gyerek milyen lesz, már tervezi azt, hogy hogyan fognak együtt játszani, stb. És bár nálunk is nem a terhesség alatt, nem a terhesség idején derült ki, hogy Marcival gondok vannak, hanem mikor már 2 hónapos volt, akkor, amikor ez így szembe jött velünk, akkor bizony mi is elkezdtünk, vagy beleléptünk egy ilyen gyászfolyamatba, és az egyébként személytől függ, hogy mennyire hosszú, vagy mennyire rövid, vagy hogyan tudja ezt elfogadni. Tehát ez egyébként kapcsolatba hozható az elfogadással. Az, hogy ez a gyászfolyamat milyen hosszú. Ha könnyebben el tudod fogadni azt, hogy elengedni azt az álomképet, amiről te is beszéltél, akkor talán ez a gyász folyamat lerövidül. De egyébként nagyon sok szülővel, akivel azóta tartom a kapcsolatot, is szintén sérült gyerekük van, beszélgettünk arról, hogy tehát ebben az esetben ugye ez a gyász folyamat nem ér véget. Tehát véget ér, de bármikor újra kezdődhet. Mert mindig vannak olyan időszakok, ami újra eszünkbe juttatja azt, hogy az életet nem úgy éljük, ahogy mondjuk egy normális család. Marci például most fogja tölteni június 7-én a 6 évet, ami azt jelenti, hogy ősszel menne iskolába, ha egészséges lenne. Na és ez egy olyan mérföldkő például, amikor nekem is azért gyakran eszembe jut, hogy igen, most akkor ő is a társaival együtt menne suliba, hogy az elmúlt időszakot én is azzal töltöttem volna, hogy keressem azt az iskolát, azt a tanítónőt, akihez beírassam. És azt hiszem, képzeld el, hogy ez teljesen tudattalan történt, de mégis belekezdtem egy hasonló dologba, mert az a tervem, hogy Marci, ha nem is iskolába, de valamilyen szintű óviba vagy nappali foglalkoztató központba járjon rövid időn belül. És ez nem olyan rég csapódott le bennem, hogy végül is valamilyen új ajtót próbálok én is megnyitni, vagy valahogy lépni az életünkben, annak ellenére, hogy iskolában nem irathatom, hát, hogy nem tud ő normális suliba járni, de azért mégis valami új lépést terveztem így tudattalan is, hogy mi is haladjunk, vagy lépjünk előre.
Itt visszatérnék arra egy picit, hogy avasd be minket Marci betegségébe, diagnózisába, mi is a ti történetetek?
Mindig nehéz az, amikor megkérdezik, hogy mi is Marci betegsége, mert neki egy olyan betegsége van, aminek nincsen egy konkrét neve, hanem van egy gén, ami elváltozott nála, tehát ez génmutációnak nevezik, és ennek a génnek egyébként SLC1A2 a neve, és ennek az egyik típusú elváltozása okozta az ő, hát nevezzük betegségnek, de nem szeretem betegségnek nevezni, mert nem tudom, olyan furán jön ki, hogy betegségnek nevezzem, tehát az ő állapotát okozta tulajdonképpen, ami azt jelenti, hogy ő úgy mozgásban, mint szellemileg elmarad a kortársaitól, mondjuk szellemileg a szakemberek szerint olyan 6-7 hónapos szinten van, és valahol mozgásban is olyan 6 és 9 hónapos között, szóval forogni tud, de kúszni, mászni már nem, valahogy megáll a lábán, de csak úgy, hogyha tartom, és akkor is nagyon-nagyon inog. Ami a legnehezebb számomra például az, hogy nem tudunk kommunikálni vele. Szóval az életünk egy folyamatos ilyen kitalálósdi, hogy vajon mit gondol, mit érez, éppen hol fáj, mit szeretne, mert hogy ő ezt nem tudja közölni, csak ilyen baba szinten, hogy sír, vagy nevet, vagy valamit eltol esetleg magától, illetve nem is tud ránézni dolgokra, nem tud fókuszálni. Úgyhogy ezek olyan nagy hiányosságok vannak nála, ami miatt azt mondjuk, hogy súlyosan és halmozottan sérült gyerek, és tulajdonképpen ez a gén az idegrendszerét roncsolta, és ahogy utána jártam én is, meg ahogy a szakemberek elmondták, különböző idegsejtek közti kommunikációt nehezíti, ami pontosan a tanulás fékezi nála, szóval nehezen tud kapcsolatokat, vagy kapcsolatrendszereket meglátni, meg megtanulni azt, hogy mit miért kell csinálni. Nem érzi azt például, hogy ott van valami, és hogyha nekiütöm a fejemet, akkor az nekem fájni fog. Nem tudja azt, hogy mondjuk neki egyébként van egy ilyen kis matraca itthon nálunk, amin van tulajdonképpen szinte egész nap, mert hogy ő a földön hason szeret lenni, és nem tudja, hogy hol van a matracnak a széle, simán legurul onnan, hogyha nem figyelünk. Szóval folyamatosan figyelni kell őt, és vele lenni, és minél több olyan fejlesztő dolgot végezni vele, amivel talán tanulhat. Hát nagyjából ennyi, amit így róla röviden el tudok mondani.
Meddig tartott a feldolgozással járó folyamat? Mi segített abban, hogy elfogadjátok Marti helyzetét?
Azt hiszem, hogy más családokhoz képest elég gyorsan sikerült elfogadni Marcinak a helyzetét. Nem tudom, hogy ez minek köszönhető. Annak, hogy egyébként is érzékenyek vagyunk, tehát szociálisan, vagy... Tehát ez, hogy ennyire szépen lerövidült, amit mondjuk én így hónapokban tudnék kifejezni, amíg mondjuk eljutottam odáig, hogy azt mondtam, hogy oké, rendben elfogadom ezt a helyzetet, és akkor nézzük meg, hogy mit lehet ebből kihozni. De amit ki szoktam emelni, és ami szerintem a legeslegfontosabb, az a család és a barátok. Ahogy ők hozzánk álltak, meg ők is, ahogy elfogadták ezt a helyzetet, de szerencsére nem kellett olyannal szembenézzünk, hogy vádoljanak bennünket bármivel, mert ez is gyakran megesik, hogy igen, mert te vagy a hibás, hogy ilyen lett a gyerek. Ezek nagyon-nagyon durva és fájó mondatok tudnak lenni, szóval ezek nem jöttek velünk szembe, úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen családunk is, ilyen barátaink vannak, akik mellettünk voltak és támogattak minket ebben, hogy sikerüljön minél hamarabb elfogadni ezt a helyzetet, és azt nézni, hogy mit lehet ebből a legjobban kihozni.
Hogyan alakult a kapcsolatotok a férjeddel, miután elfogadtátok azt, hogy Marcival más lesz, mint ahogy elképzeltétek?
Én nagyon örülök annak, hogy egyáltalán együtt maradtunk, mert hallani azt, hogy nagyon sok esetben az anya egyedül marad a sérült gyerekkel, de azt hiszem, hogy ez nálunk így nem is volt kérdés szerencsére. Nehéz utána egymásra találni. Egyébként általában mindig, amikor egy gyerek születik a családba, akkor ugye az anya szerepből ki kell lépni, és meg kell találni azt, hogy hol vagyok megint én feleség, meg a páromnak a szerelme. Amikor sérült gyerek van, akkor valószínűleg ez hatványozottabb. Én azt tudnám mondani, hogy Marcival össze vagyunk nőve, össze vagyunk forva, tehát szinte már olyan, mintha egy test lennénk, együtt mozgunk. Nehéz, tehát én még mai napig azt mondom, hogy nehéz egymásra találni, de próbálunk erre időt szánni, meg azt hiszem, hogy nyíltabbak lettünk egymással. A férjem is sokkal többször elmondja, hogy hogyan érez, vagy mit gondol, tudunk néha mélyeket beszélgetni. Szóval erre tudatosan kell figyelni, és ilyen szinten azt hiszem, hogy tudatos is vagyok, vagyis látom, hogy mikor hol van a probléma, és akkor én próbálok lépni. Szeretném, hogyha ha sokáig együtt maradnánk, vagy tudod, amíg holtom iglan, holtod iglan.
Miből áll egy napotok Marcival? Mi a legnehezebb? Mivel mondtad is, hogy elég össze vagytok nőve, szinte már egy testben mozogtok.
Igen. Most nagy szerencsém van, mert Marci sokáig alszik, úgyhogy a reggel, amikor felkelek, akkor még van időm egyedül kávézni, meg a férjemmel megbeszélni a napot, meg amíg ő elmegy munkába, addig még pár szót váltunk. És ilyenkor szoktam még egy kis időt szánni arra is, hogy olvassak. Visszatért az életembe az olvasás, amit nagyon szeretek, és akkor ha 20 percet is, vagy egy negyed órát tudok olvasni a reggeli kávé mellett, azt nagyon tudom értékelni. És akkor ha Marci felkel, akkor hagyom még egy picit játszani, és akkor kezdődik a reggeli. Marci pépes dolgokat tud enni, nem tud harapni, vagy elrágni dolgokat. Azért mindig olyasmit készítek neki, a reggelit egyébként nagyon-nagyon szereti, és akkor ott a délelőtt, amikor valamilyen fejlesztő gyakorlatot próbálok vele végezni, de hát ez attól függ, hogy éppen milyen kedve van, ez van, amikor nagyon interaktív, és akkor lehet vele foglalkozni, és valamikor annyira elutasító, meg ellenkezik, hogy még ülni sem akar, szóval vannak ilyen helyzetek. És akkor tulajdonképpen az egész napunk az étkezéshez kapcsolható, tehát 3-4 óránként eszik, és ezt nagyon óramű pontossággal jelzi is, hogy ő akkor most éhes, és gyorsan-gyorsan adjunk neki enni. És a közelevő időszak pedig játékkal, fejlesztéssel, meg sétával telik el. Ő szerencsére így érdekes módon, de egyedül is el tud játszani, szóval körbe van véve játékokkal, nagyon szereti a zenélő játékokat, és mondjuk fordul egyet balra, ott van a zongorája, megtalálja, ugye mondtam, nem néz rá, de mondjuk, hogyha véletlenül akár a kezével megszólaltatja, akkor érzékeli, hogy az ott van, és akkor elkezd ott kalimpálni, klimpírozni a zongoráján, és ezt nagyon-nagyon élvezi. Vagy a másik kezével egy csörgőt, zörgőt talál meg, akkor azt kezdi el zörögtetni. Szóval nagyon örülök, hogy ez így megy nála. És akkor a este pedig próbáltuk mikorán lefektetni, de ő is olyan típusú, mint mi, hogy szeret sokáig fensenni, úgyhogy 10 körül átöltöztetem, és 10:30 fele lesz annyira álmos, hogy felviszem a szobájában, mert eljutottam odáig is, hogy saját szobája van, és külön szobában alszik. Nem hittem, hogy ez így megtörténhet, de megtörtént szerencsére, és akkor mondom, nagyon ügyesen alszik reggelig, nem is kell fele éjszaka, csak abban az esetben, ha beteg vagy valami problémája van.
Akkor mondhatjuk, hogy jut idő én időre, és sérült gyerek mellett is, ha még néha nehéz is, sikerült megmaradni nőnek?
Nagyon próbálkozom. Mondom, hogy nagyon örülök, ugye ez az olvasás, a reggeli olvasás, vagy az esti, de nem fekszem le úgy, hogy ne olvasnék szintén pár oldalt, ezt most már így kikérem magamnak. Mondom, próbálok én azért ilyen tudatosan létezni, és tudom azt, hogy nem szabad elhagyni magam, és Marcinak is sokkal jobb akkor, hogyha én jól érzem magam a bőrömben. Az elején, amikor még úgymond ez a gyász folyamat volt, akkor ez nehéz volt megtenni azt, hogy mondjuk ma már a hagyni Marcit, hogy ő vigyázzon rá, és nekem elmenni a barátnőkkel találkozni, vagy a férjemmel elmenni egy vacsorára, vagy egy moziba, színházba, bárhová. De rájöttem arra, hogyha nem adom meg magamnak ezeket az én időket, amiről te is beszélsz, akkor én sem leszek jó formában, én sem leszek boldog, nem leszek energikus, és akkor nem tudok úgy foglalkozni Marcival. Marci pedig nagyon érzi azt, hogy én milyen kedvemben vagyok, úgyhogy ezekre hatodik haszakat kell időt szánni.
Biztosan vannak mélységek és nehézségek ma is. Mibe kapaszkodsz?
Persze, hogy vannak mélységek, mert ezek, mondom, visszatérnek. Bár nem vagyok egy templomba járó személy, de az Isten hitem azért nagy. Szóval nagyon sokat, vagy ha nem is nagyon sokat, de gyakran beszélek így magamban Istennel. Mellette pedig szintén továbbra is ki kell emelnem a barátokat, meg a családot. Tehát, hogyha én egy olyan típusú ember vagyok, akinek, hogyha valami problémája van, akkor azt rögtön kibeszélem. Nem tudom magamban tartani, és nekem ez gyógyír is. Tehát a blogom is azért született meg, hogyha én úgy érzem, hogyha az ember kiírja, vagy kibeszéli magából a problémákat, az már egy nagyon-nagyon nagy lépés ahhoz, hogy egy gyógyulási folyamat beinduljon, és nekem nagyon sokat segít ez mindig.
Mit gondolsz a másság elfogadásáról?
Igen, ez nagyon összetett, de jó kérdés, mert sokat kell beszélni róla. Viszont az első kérdés, vagy az első válaszom az lenne, hogy szerintem elsősorban azt kellene, hogy a szülők próbálják meg elfogadni a gyereküket. Mert ha ez nem történik meg, akkor a társadalom sem tudja elfogadni. Tehát, hogyha látom, hogy ez a tendencia egyre jobb, tehát már nem az van, hogy nem látunk sírű gyerekeket az utcán, mert egyre többet látunk. Még mindig nagyon nehéz elfogadni azt, hogy sérült gyerekem van, hogy beszélni erről. Mert szégyennek érzik az emberek, és csak azért érzik szégyennek egyébként, mert a szomszéd az úgy néz rám, vagy azért, mert a szomszéd engem sajnál, vagy azért, mert valaki azt mondja, hogy igen, hát nézd meg, ezek ilyen gyermeket hoztak létre. Nem, tehát nem a szülő a hibás, sosem, és ezt mindenkinek el kellene feledni, még akkor is, hogyha örökletes betegségről van szó, vagy én nagyon csodálom azokat az embereket, például ott van Színe Tártóra színésznő Magyarországon, aki azt mondta, hogy ő csak azért nem csináltat XY-tesztet, tehát neki mindegy, hogy sérült gyereke lesz-e, vagy egészséges gyereke lesz, neki gyerekkel, harmadik is akár, és hogy elfogadja azt is, hogyha sérülten születik, és ugye Down-szindrómás kisfiú a harmadik gyereke, és óriási szeretetben neveli. Szóval, hogy azt hiszem, abban a családban, ahová sérült gyerek születik, az feladatot hoz, valamit tanítani akar, és nem megnehezíti a család életét, bár vannak nehézségek, de annyi pozitív dolgot is ad, annyira megváltoztat, annyira ráirányítja a figyelmedet arra, hogy mi fontos az életben, és a rengeteg fölösleges dolgot így elfeledteti, vagy rájössz arra, hogy nem az a fontos, sokkal értékesebb dolgok is vannak, amire érdemes odafigyelni. Ezt tanítja meg, szerintem még nagyon-nagyon sok mindent, úgyhogy erre kell szerintem a családnak összpontosítani, és hogyha azt látják, a környezet azt látja, hogy te jól meg vagy így ebben a történetben, akkor talán ők is elfogadóbbak lesznek.
Ha lehetne három kívánságod az aranyhaltól, mit kívánnál?
Ez nehéz kérdés. Múltkor ezen egyébként gondolkodtam, hogy kívánnám-e azt, hogy mondjuk Marci meggyógyuljon. Nem biztos. Vagy nem tudom, hogy már tanultam-e eleget ebből a helyzetből. Persze nagyon szeretném látni azt, hogy milyen gyerek lenne. Jobb ezzel csak így eljátszadozni ezzel a gondolattal, és nem megtörténté tenni, vagy nem kívánni azt, hogy így legyen. Azt hiszem, hogyha ezt kívánnám, az azt is jelenteni, hogy mégsem fogadtam el teljesen ezt a helyzetet, amiben vagyunk. Készítettem veled egy interjút nem olyan rég, Dalma, és akkor mondtad azt, hogy olyan álmokat kell kérni, amik megvalósíthatók. És például ezt kérném, hogy tudjak sokat utazni, hogy minden élethelyzetben meg tudjam Marcinak adni a legtöbbet, amit megtudok, és hogy boldog legyen, mondjuk ez a második lenne, és a harmadik az, hogy tényleg életünk végéig szeressük egymást a férjemmel.
Kívánom, hogy teljesüljenek a vágyaid, köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm neked, és minden jót.
Önök Csatlós Tündét hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is.